Kedves hallgatóink, a Civil Rádió 2010. szeptemberében ünnepli 15. születésnapját. Ez alkalomból régi és új kollégákkal, barátokkal beszélgetek arról, ki hogyan került kapcsolatba a Civil Rádióval, miért épp a Civil Rádiót választotta, milyen műsorokat készít a Civil Rádióban, illetve arra kérek minden a műsorba önként résztvevő jelentkező kollégát, hogy egy-két számára kedves szubjektív történetet osszon meg hallgatóinkkal. Valamennyi műsorkészítő kolléga a saját egyéniségét adja a Civil Rádióban, és színesebbnél színesebb műsort készít. Nehéz megmondani, hogy melyik a legszínesebb műsor, nem is nagyon lehet talán, de ha választani kellene, akkor most mégis azt mondom, hogy a következő beszélgető társam műsora az egyik, hanem a legszínesebb műsor a Civil Rádióban. Farkas Biborkát köszöntöm szeretettel, akit a Kelta Zene és Kultúra órája című műsorból ismerhetnek a kedves hallgatók. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél. Hogyan kezdődött a pályád a Civil Rádióban?
1997-ben kerültem kapcsolatba a Civil Rádióval, és ez a kapcsolat ez teljesen véletlen volt, már ha véletlenek egyáltalán vannak. És nem is a kelták révén keveredtem ide, hanem még valamikor réges-régen a régi stúdiónkba behívott engem a Gosztonyi Géza nevű régi ex-tanárom, mert hogy én a Bárcin végeztem szociális munkás szakon, és én annó írtam egy szakdolgozatot a halál-haldoklás társadalom témájáról, és Géza ebben a témában akart műsort készíteni, és hát így talált meg engem elég sok kurfilval és kerülővel, de végül megtalált. És én addig nem hallottam a Civil Rádióról, műsort sem hallgattam. Ott, amíg Gézával beszélgettünk az interjú előtt, én nagyon izgultam, életemben nem voltam még ilyen szituációban, és teljesen véletlenül derült ki, hogy itt Kelt a műsor is van, akkor még csak Kelt a zenei óra néven futott ez a műsor. Egy fiatal srác csinálta, aki szintén nagy őrültje és elhivatottja volt ennek a témának. Csernus Lőrincnek hívták, őt Menyus Bece néven szerepelt, ő egy jó másfél-két évig csinálta ezt a műsort, és mit tesz Isten, az én interjúm után, ami élőben ment, pontosan a Menyusnak a műsora következett, a Kelt a zenei óra, amire azt mondtam, hogy hú, hát akkor én ezt itt maradok meghallgatni. És úgy alakult, hogy Menyus betelefonált, amíg engem interjú voltak, hogy ő nem tud jönni, úgyhogy valamit tegyenek be a kollégák, és hát engem tettek be rögtön így első
így
körben.
Beleugasztottak a mély vízbe, hát ez
Géza
merés.
Géza szószoros értelme betaszigált engem a stúdióba, mondta, hogy akkor ő segítő ott ül mellettem, a kezemet fogja. Én hoztam magammal ráadásul zenéket, méghozzá ilyen típusúakat, és mondta, hogy ne aggódjak, majd ő kérdez, és akkor megcsináljuk, és minden. Úgyhogy így alakult, hogy én még utána egy műsort is elkészítettem, és hát utána itt ragadtam gyakorlatilag.
És akkor Menyus már nem is jött többé, mert nem. Én például már megmondom őszintén, hogy én őt nem ismerem.
Menyussal körülbelül egy fél évig csináltuk együtt a műsort. Kicsikét nehezen dolgoztunk együtt. Nem voltak ellentétek közöttünk, de ő neki más koncepciója volt, egészen más rugóra járt az agya, valahogy hát, máshogy szerkesztette meg a műsor.
Igen, mert ha ellentétek lettetek volna, akkor vonzottátok volna egymást, és akkor valószínűleg jó lett volna a műsor, de így akkor valószínűleg mind a ketten nagyon akaratosak voltatok, nem? Mert azért elég öntörvényű vagy olyan értelemben, hogy amit eltervezel, az úgy is van.
Igen, ő is eléggé úgy gondolta, amit eltervez, az úgy is van, hogy gyakorlatilag ketté volt osztva a műsor, és hát nem volt szervesen egy a dolog. És hát ő neki olyan magánéleti problémái voltak, ezt te is vágjuk bele. Szóval ő körülbelül egy fél év múlva kimaradt a műsorból, nem én üztem el. De akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, hogyha már rám maradt ez az egész egyórás műsoridő, akkor én ebben mást is fogok tenni, és nem csak zenéket. Úgyhogy akkor kezdtem én el fordítani először skót meséket, legendákat, direkt azért, hogy
bocsáss meg, hogy közbe kérdezek, mert nagyon érdekel ez a dolog, hogy Hát az, hogy valaki angolul beszél, az már nem nagy sík, mert ma már úgymond nem is az, hogy kötelező, de mindenképpen előny. Na de hát a skót, meg aztán ugye az ír, amivel elkezdte foglalkozni, az ugye egy tájnyelve az angolnak, nem? Tehát nem azt tanítják, hogy van ez?
Nem, egyáltalán vagy nem.
Hogy mondom, van, hogy kerültél kapcsolatba skót nyelvvel? Miért pont a skót?
Mondom, hogy is van ez. Én nem tudok más nyelven, csak angolul, és a skót külön nyelv, az ír külön nyelv, a velszi külön nyelv, nem, a breton külön nyelv, ezek mind a kelta nyelvcsaládba tartoznak. Nagy bánatomra én nem beszélek semmilyen kelta nyelvet, viszont a kelta anyagokat már a 19. századtól kezdve elkezdték lefordítani ékes angol nyelvre, tehát szinte minden megvan angolul, ami fontos forrás anyag lehet, és én pedig ezeket fordítottam magyarra.
Értem, tehát akkor te nem, én nem tudom, miért gondoltam azt egyébként, hogy te mondjuk profi módon beszélsz velszi nyelven, vagy
te jó Isten, az kegyetlen. Nem is tudom, hogy hol tanultam volna meg, mert annyira nem.
Én egyébként
lehet
azt gondoltam, hogy ez olyan, mint mondjuk nálunk a palóc, hogy egy tájegységnek a nyelve. Nem. Tehát akkor teljesen külön nyelv.
Nem, ez külön nyelv, viszont aki mondjuk angolul beszél, de skót, és nem beszéli a saját nyelvét, vagy mondjuk tanulta az iskolában, ilyen is van, és egyébként ő angolt beszél, ő is egy olyan elképesztő tájszólással beszél, amit baromi nehéz megérteni.
És akkor te elkezdtél tulajdonképpen angolból fordítani.
Így van. Először a hallgatóknak kezdtem el fordítani. Nekem akkor komoly nagy mennyiségű kelta anyagom volt, most is van.
Zenei vagy a mondák
területén? Zenei anyagom is volt, az jóval szerényebb, de mitológia terén, népmesség terén, néprajz terén, népszokások terén rengeteg könyvem van és volt, és ezeket én feldolgoztam. És hát ez alatt a jó néhány év alatt, amióta ez a műsor az enyém, ezeket próbáltam a hallgatókkal is megismertetni. Nekem van ilyen népnevelői kultúrmissziós őrületem, miszerint ez a kelta kultúra egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas valami, amiről a magyarok nagyon keveset tudnak, viszont itt vagyok én, meg itt van a műsor, és hát azért vagyunk itt, hogy egy kicsikét tanítsuk az embereket.
Igen, hát ugye más rádiókban nem nagyon, sőt, egyáltalán nem közvetítenek semmilyen idegen kultúrával kapcsolatos műsort.
Hát nem igazán.
Ugye, mert itt a civil rádióban jelen van az indiai kultúra, jelen van a latin kultúra, a kelta kultúra, ugye általad, a roma kultúra nem is egy műsorban, és még lehetne sorolni, hogy hány különböző népszokás van jelen, illetve népszokást ismerhetnek meg itt a hallgatók. Nem véletlenül próbálok erre kanyarodni, mert ugye az is egy kérdéskör, valamennyi kollégát, barátot megkérdezek erről, hogy nagyon sok közösségi rádió van Budapesten is, Magyarországon is egyáltalán. Miért épp a civil rádió? Tehát most független attól, hogy téged mondjuk a tanárod meghívott, de ha mondjuk nem hívott volna meg, és mondjuk itt lennél, akkor most már egy utólag, ugye 12-13 év távlatából nyilván el tudod dönteni, meg talán összehasonlítási alapod is van, mert nyilván azért hallgatsz más rádiót is, hogy miért épp a civil rádió az a rádió, ahol érdemes műsort készíteni szerinted?
Hát azt hiszem, hogy talán a közösség miatt, ami itt van. Ugye az emberek, a kollégák miatt, a jó ide bejárni, szeretek ide bejárni.
És szerinted lehet a civil rádiónak, hogy a te szavaiddal éljünk, népnevelő hatása?
Igen. Ha nem hinnék ebben, akkor nem csinálnám már itt tizen akárhány éve.
Szoktál egyébként,
biztos vagyok benne.
Szoktál egyébként hallgatói visszajelzéseket is kapni?
Igen. Előfordult többször is, amíg élőben ment a műsorom. Fölhívtak, érdeklődtek zene után, vagy a történet után, vagy a könyvet hol lehet megkapni, stb.
Igen, neked ugyanis azt is érdemes tudni, hogy neked van egy könyved.
Több is.
Ez a Babino Guillaume, jól mondom a címét.
Mabinogion
Velsziregék.
Igen, ez az egyik. Van aztán egy skót legendás könyv is, és van két ír könyv is, aminek a fordításában közreműködtem.
De a Mabinogion az, amit te fordítottál?
Az az enyém, igen.
Saját,
igen,
teljesen a, saját.
Meg a skót mesék és legendák is, az egy régebbi.
És ugye jól tudom, ezekből a könyvekből szoktál nagyrészt felolvasni.
Igen, de van, amikor mesélek, ha kifejezetten van valami ilyen kultúrtémám, ami tudom, hogy érdekelheti az olvasókat. Például múltkor Trisztánról és Izoldáról, Merlinről volt szó, kelta népszokásokról, kelta ünnepekről, druidákról, más egyebek, történelemről, akkor viszont én összeállítok több könyvből egy anyagot.
És a zenei anyagot, azt mi alapján választod meg? Összeegyezteted a szöveget? Tehát azt mondod, hogy mondjuk, ha beszélsz valamilyen mondáról, akkor meghallgatod előtte az ír zenei anyagot, hogy akkor most szinkronban legyen az ének az elhangzott szöveggel?
Igen, így van, próbálok ennek alapján válogatni. Leginkább a hangulatához, a szöveg hangulatához illő zenei anyagot próbálok keresni.
Igen, az az érdekes egyébként, hogy én az ír népzenében mindig egyfajta melankóliát véltem felfedezni. Tehát én nem nagyon hallom azt, hogy még amikor vidámabb dallamot játszik mondjuk a hegedű, vagy a fúvosok, akkor is egy picit nekem szomorkásnak tűnik az ír népzene. Jól gondolom én ezt?
Hát szerintem nem feltétlenül. Van valami szomorkás alapja, sok ilyen melankolikus daluk van, vagy nótájuk, nem is mondok ilyen csúnyát. Sok melankolikus daluk van íreknek, skótoknak, bretonoknak, de nagyon tudnak mulatni mindemellett. Lehet, hogy ezt nem hallottad ki belőle, de ilyen szétrúgjuk a pajta oldalát típusú dalokat, és jó hát, néhányat hallottam, kocsmadalok, stb.
Kocsmában nem voltam, én bevallom neked őszintén, hogy én nagyon sokszor inkább felvételről hallok ilyen zenét, mint mondjuk kocsmában élőbe. Tehát nyilván, hogyha ott lennék, vagy többször járnék, akkor lehet, hogy hallanék mást is, nem csak ezeket a szomorkás hangokat, vagy dallamokat. Viszont azt mondtad az előbb, hogy kapsz visszajelzést hallgatóktól. Van-e egy olyan emlékezetes történet, ami a legemlékezetesebb a sok közül, amit most így szívesen megosztanál velünk, így a születésnapi műsorunkban?
Hallgatói visszajelzésre gondolsz,
akár vagy hallgatói visszajelzés, vagy hát általában, nem tudom, hogy neked voltak-e interjúid például a műsorban, készítettél korábban?
Volt néhány, de elsősorban nem, én nem interjúzok, csak nagyon ritkán.
Igen, tehát általában mi az a történet, ami most úgy eszedbe jut, hogy a legemlékezetesebb ez volt, hogyha lehetne, akkor ezt még egyszer szívesen megismételnéd?
Hát, amin a legjobban szórakoztam, ez még annó régi stúdióban történt, jó néhány évvel ezelőtt, és én akkor tájt olvastam a Mabinogiont először, és akkor kezdtem el feldolgozni, de akkor én még nem fordítottam, csak meséltem. Gyakorlatilag a saját szavaimmal meséltem el egy meglehetősen hosszú történetet. Nagyon szövevényes volt, párbajokkal, lovagokkal, gyakorlatilag egy nagyon brutális vadkant kergettek végig a delci hősök az egész országon keresztül. A vatkan menekült, meg öldöste őket, és hát a vatkantól gyakorlatilag valamit meg akartak szerezni. Egy mágikus fésűt és egy mágikus borotvát, amit a vatkan a fülei között tartott. Ez azért már eleve elég bizarr. És ezt azzal sikerült aláfestenünk, hogy egyrészt effekteket vágott be a technikus, ilyen vicces effekteket mögé, másrészt pedig beült mellém Magyar Ádám kollégánk.
Akkor már el tudom képzelni, hogy milyen lehetett az a beszélgetés, vagy az a történet.
Igen, ő nem szólt semmit, ő időnként röfögött.
Igen, hát ő jól tud szinkronizálni, akik a Lázár Ervin baráti kör műsorait hallgatták, vagy hallgatják, nagyon jól tudják, hogy Ádám egy különleges tehetség, és különböző állathangokat, meg mindenféle egyéb hangokat képes kibocsátani magából egyébként.
És odakint pedig a már említett Gosztonyi Géza kollégánk, napi szerkesztőm volt akkor, ő pedig eljátszotta, amit meséltem éppen. Uh-huh. Úgyhogy ez úgy hatott rám, hogy nem mertem fölemelni a szemet a mikrofonról, mert az egyik oldalról röhögtetett, a másik oldalról. Igen. És mindez élőben ment, úgyhogy nagyon, nagyon kellett tartani magamat ahhoz, hogy egyszerűen ne fulladjon röhögésbe az egész.
Igen, hát és mikor volt ez a műsor?
Húha, hát szerintem jó kérdés, 2000 körül. Vagy ez, még egy picit
de jó lett volna ezt előszedni, mert ez biztosan igen. Szívesen meghallgatták volna a hallgatók. Talán még azok is, akik akkor hallották, hát akik meg aztán ugye nem hallották, mint ahogy én se sajnos. Nyilván szívesen meghallgatnánk mi is, hogy miről volt szó akkor, vagy milyen volt ez a történet. Így zárszóként, mert hát sajnos az időnk nagyon-nagyon előre haladott, mit tudsz mondani, vagy mit szeretnél megosztani a hallgatókkal, így a 15. születésnapunk kapcsán?
Hűha. Én kicsit nehezen foglalok össze így egy mondatban.
Csak akkor legyen kettő.
Jó, csak azt mondom, amit egyébként a műsoraim végén szoktam mondani, hogy viszontlátásra, és hallgassák továbbra is a Civil Rádiót.